Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
Hangtörténetek című műsorunk 112. epizódjához érkeztünk 2025. február 1-én, amikor is nem csak az év 11 legsötétebb hetén vagyunk túl, de sajnos számos műszaki hibán is. Emiatt ismét nekem kell elnézést kérni, bár ezek olyan műszaki jellegű problémák, amikre nincs ráhatásunk, egyszerűen az alul finanszírozott technikai infrastruktúrának a következményei vagy velejárói ezek, de mégis köszönjük szépen megértésüket és kitartásukat műsorunk mellett. Reméljük, hogy most elkerülnek minket ezek a Mr. Murphy által is jegyzett erők. Mai összeállításunkban elsősorban kamarazenét fogunk hallgatni, egy gyönyörű Haydn-nal kezdtünk, hogy mit, miért hallgassunk, arra szokás szerint. Állandó zenészerkesztőnk dr. Szabó Attila válaszol majd, aki ma is velünk van telefonvonalon keresztül jelentkezett be hozzánk. Homorodalmásról, szervusz Attila, hogy vagytok?
Szervusz, jó estét kívánok, köszönöm szépen, jó. Hát említetted, hogy ezek a bizonyos ördögi történetek, ezek nem uralhatók, ellenőrizhetők általunk, hát akkor én azt mondom, hogy folyamodjunk az égiekhez, a fennvalóhoz. Hogy a régi népek csinálták, hogy áldozatot kell bemutassunk. Ugye,
mire gondolsz, hogy most itt a stúdióban vágjam el egy tyúknak a nyakát?
Vagy valamelyik kávért, igen. Inkák, ugye perui őslakosok, akiket voltunk olyan szívesek is, megkereszteltünk 1500 évvel, nem is a legbarátságosabb körülmények között. Ők imádkoznak, ugye eső csináló imádságokat mondanak, külön megvan a rituálé, az istenségek fele keresztény, a többi, pontosan a nagyobb része az ősi istenekhez szólnak, tehát Pachamama és ennek a hegynek, annak a hegynek a szelleméhez, istenéhez imádkoznak esőért. Közben persze megjelenik Szűz Mária is, meg az El Niño, tehát a fiú is, Jézus az imádságban őket, aztán egyáltalán nem zavarja, hogy ez a dolog nagyon eklektikus, és a katolikus egyház is volt olyan bölcs, hogy ebben nem szólt bele, hagyta összekeveredni a dolgokat. Ők áldozatokat mutatnak be, valamit ki kell, mi is dolgozunk, ezen túl minden műsort ezzel kezdünk, egy rövid rituálét, végesen eljátszunk. Na de hát addig is térjünk egyelőre vissza az általunk jobban értett dolgokhoz, és beszéljünk egy kicsit Haydnről. A 9. és a 12. a D-dur és az A-dur zongora szonátákból hallottunk egy-egy tételt. Az elsőből az első tételt, másodikból a második tételt. Most én azért válogattam így össze ezeket a két tételt, mert nagyon szép deris durban van mind a kettő írva, viszont mindkettőjükben a közepet tájt át andalognak szépen molba. És ezzel egy ilyen nagyon, hogy is mondjam én, érdekesen rejtélyes, melankolikus, talányos légkört sikerül becsempészni Haydnnak a szonáta tétel közepében. Ami aztán megint oldódik a vége szele. Ez egyébként nem csak Haydnra jellemző, de valahogy Haydnnál nagyon bájos ez a megoldás. Megjegyzem, hogy Haydn alapvetően egy derülátó ember volt, tehát neki még a nagy miséi is, oratóriumjai is tulajdonképpen derűsek. Ráfoghatnánk a korra is, ugye, mert a rokokó, a korai klasszika, az tulajdonképpen mondjuk, hogy jó részt ilyen volt, de Haydn alaptermészetének is nagy köze van ehhez. Most eszembe jött például a Krisztus hét szava a keresztfán, az is tulajdonképpen egy tragikus történet, ugye a passió története, és ezt is derűs zenével tudja nekünk elmesélni. Elképesztő. Mindkét szonáta tulajdonképpen bizonyos értelemben kétséges. Az elsőnek mondjuk a szerzősége nem kétséges, az biztosan Haydnnak a műve, második szerzősége már vitatott. Az elsőnek viszont az integritása nincsen meg, a harmadik tétele elveszett. Több mint bizonyos volt harmadik tétel is. Erre az időszakra már nagyjából beállt az, hogy az zongora szonáták úgy három tételesek. Haydnnál maradva, az a helyzet, hogy elég egyöntetű a vélemény, hogy a valós négyes műfajnak ő az atya. Persze vonós négyes jellegű zenét nem csak kortársai írtak, hanem már azelőtt jóval előtte a barokban is írtak, már például Allegrinek van egy ilyen szonátá quattroja, de még másoknak is, Scarlattinak és sok más barokk zeneszerzőnek van ugyanilyen felállításban, tehát két hegedű, Brácsa, Gordonka felállításban zeneművel. Viszont azt a szerkezetet, amit klasszikában megismertünk, és mai napig tulajdonképpen követhető, a vonós négyesnek ezt a négytételes szerkezetét, azt igazából Haydnnak köszönhetjük. Ez volt az egyik oka annak, hogy Mozart talán legfontosabb vonós négyes ciklusát Haydnnak címezte, mégpedig úgy, hogy kedves barátomnak, Haydnnak. Ezek mind dur hangnemben írottak, egyet a D-moll 421-es köhelkatalógus szerinti vonós négyes leszámítva, aminek most fogjuk az első és a negyedik tételét hallani. A két zeneszerző tudva levőleg, és ezt már a korban is ez közismert volt, igen nagy tisztelete voltak egymás iránt, csodáltak egymás művészetét. Ugye tudjuk, hogy azért Mozart 24 éve volt fiatalabb, mint Haydn, ez nem akadályozta meg abban őket, hogy tegyék egymást. És én azért választottam a hat vonós négyesből ezt a D-mollt, mert találom, hogy egészen elképesztően szép Mozart zene, tehát az a jellegzetes mozarti fájdalom, ami annyi sok, főleg mollban íródott zenére jellemző, ami megismételhetetlen és félreismerhetetlen. Elképesztően szép véleményem szerint. Az első tétel bizonyos értelemben ismétli a negyedik tétel. Kb. Úgy kell képzelni őket, mint amikor kinyitjuk a könyvet, és az elolvasta után pedig becsukjuk. Az, hogy ilyen csodálatosan szól majd ez a két zene, ez a Borodin Quartetnek is köszönhető, ugyanis őnekik volt legendásan szép hangzásuk, valami elképesztően szép hangzást tudtak létrehozni. Ez az eredeti felállásban szóló Borodin Quartettők, tudnélik, 1945-ben a háború utolsó évében alakultak meg Szovjet-Oroszországban, és kezdő felállásban például Rostropovics volt a gordonkás. Aztán hamarosan elhagyta a bandát, átadta egy kollégának, Berlinskinek a helyét, de egészen csodálatos zenészek gyűltek össze, és csak ugyan 20 éven keresztül ebben az alapfelállásban hódították nektek az egész világot. Ezt a csodálatos Borodin kvartettféle hangzást fogjuk most hallani. Ők ma is működnek, tehát ez a kvartett a világ egyik leghosszabb ideje folyamatosan fennálló vonós négyes. Hallgassuk tehát Mozart köhelkatalógus szerinti 421-es D-moll vonós négyesének az első és utolsó tételét. Thank you. tudod, Mozartnak mondta volt Haydn, amikor meghallgattam ezeket a két estén múlt alkalma meghallgatni ezeket a dolmas négyeseket, mondta volt az öreg Mozartnak, hogy az ön fia az általam ismert legnagyobb zeneszerző, úgy az élőknek voltak közül. Hát ez azért nem egy közönséges dicséret, mondjuk egy Haydn méretű zeneszerző részéről. Mozartnak különben január 27-én van a születésnapja, én minden évben meg ünneplem a maga módján, Mozart szóval mindenféleképpen megemlékezem.
Thank you.
Mozart D-moll vonos négyesének egymásra rímelő első és utolsó tételét hallgattuk a Borodin Quartet előadásában.
Igen, a kezdetektől fogva szoros barátságban és együttműködésben voltak például Sosztákovicssal, meg Sziatoszláv Richterrel, és azon kívül pedig az a megtiszteltetés is érhette őket, hogy ezek az 53 tavaszán, amikor Prokofiev meghalt, akkor ők zenéltek a temetésen. Na most ezt csak egyetlen körülmény árnyékolta be, ugyanis Sztálin elvtárs is. Ugyanazon a napon halt meg, ez egy ilyen kegyetlen fintorral a sorsnak. Szegény Prokofievnek nem adatott meg, hogy bár egy nappal túlélje a szeretett vezetőt.
Azért azt megnéztem volna, amikor együtt jelentkeznek Szentpéternél.
Hát lehet, hogy Sztálin elvtárs egyenesen a pokolba irányították, szóval ő meg se jelent Szentpéternél. Nem tudom, hogy működik ez a dolog, majd megtudjuk. Következő zenénkhez egy kis irodalmi előzetes, ugyanis örvendetes fordulóponthoz érkezett a magyar fordítás irodalom. Végre megvan az Eltűnt idő nyomában című páratlan regény, teljes magyar fordítása egy szerzőtől. Jancsó Júliának 2024. decemberében sikerült pontot tennie a 7 kötet fordításának a végére. Ez egy igen fontos mű, ez a 20. század egyik legfontosabb regénye, kulcsregény, ugye James Joyce-féle Ulysses-szel, meg a Muzil-féle tulajdonságok nélkül emberrel, nem még hozzátenném a nagy Thomas Mann regényeket is, amik sok tekintetben talán még bogosabbak is, nehezebben olvashatók, mint említettek. Minden esetre mindannyian a ifjú filológusok, a bölcsész hallgatók rémei. Nekem meggyőződésem, hogy annak idején, 40-50 évvel ezelőtt minden tisztességes bölcsész hallgató azért ezeket a könyveket elolvastam. Most azért lehet, hogy nagyon sokan nem szállnak annyi időt rá, ugyanis ezek időt igényelnek ezek a könyvek, de én mondom, megéri. A minap olvasgattam a negyedik kötetet, a Szodomát és Gomorrát, ugye a Marcel Proust regényének a negyedik kötetét, és ott leltem rám egy általam ismeretlen zeneszerzőre, Venteuil-re, akiről aztán kiderült, hogy ez egy fiktív név, tehát ez a Marcel Proustnak a fikciója, ilyen zeneszerző, nem mondhatom, hogy nincs, van, az Eltűnt idő nyomában, című regényben. Viszont az a szonáta, amit ő említ, az a hegedű zongora szonáta, bizonyos ismérvek alapján több találat is létező hegedű zongora szonátához vezet. Az egyik találat az a Guillaume Le Queux, ilyen fiatal, 24 évesen meghalt francia zeneszerző egyetlen hegedű zongora szonátájához vezet. A többit majd következő műsorainkban fogjuk sorra venni. Brahmsnak egy szonátája és a Franck szonáta lenne a következő találat. Persze sose fogjuk megtudni valószínűleg, hogy kire gondolhatott Marcel Proust. Most hallassuk Guillaume Le Queux G-dur szonátájának első tételét egy nagyszerű előadásban Alina Ibrahimovától és Cédric Tiberientől.
Guillaume Lökő G-dur hegedőszonátáját hallgattuk, és a műsor utolsó blokkjával folytatjuk, de lesz Bach is.
Igen, ennek a gyönyörű hegedű zongoraszonátának az első tétellét hallottuk, a Guillaume Lökő féle Bönthöi szonáta, Jabruszt értelemben Bönthöi szonátának az első tételét. Az is arra késztetett bennünket, hogy Guillaume Lökőt válasszuk, hogy január 20-án született, és január 21-én halt meg, éppen megérte 24. születésnapját. Ugyancsak francia zeneszerzővel folytatjuk, a lényegben kortársa Guillaume Lökőnek, Alberic Magnard, akiről már műsorunkban beszéltünk, ilyen szép zenéket írt. Már többször is említettem, hogy ez a francia századforduló időszak a számomra az egyik legkedvesebb vidéke a modern zenének, és ide tartozik ez a Promenád is, ez egy 6 tételes zongoraciklus, amit Magnard írt. Lényegében ezek séták, tehát a címből fakadóan. Ez a 6. tétel, az utolsó, ennek a sétának a célja Trianon. Na most, amikor mi ezt a szót halljuk, hogy kimondjuk, hogy Trianon, akkor a vérző szívünkhez kapunk, és vagy busulni kezdünk, vagy bosszúért kiáltunk. Nem ilyen egyszerű a dolog. Egy francias, például Alberic Magnard is, aki 1914-ben halt meg, ráadásul mai napig nagy francia hazafinek tartják, ugyanis a németek lerohanták Franciaországot, és a hazája védelmében halt meg fegyverrel a kezében. Ő, amikor ezt a Trianon nevű tételét megírt ennek a ciklusnak, akkor egyáltalán nem is tudhatott arról, hogy ebben a trianoni kastélyban a háború végén ott bizonyos szerződéseket fognak aláírni, és az, hogy a magyarokra milyen hatással lesz. Trianon valójában egy olyan szó, ami egy valamikori Versailles melletti településnek a neve. A hírességét tulajdonképpen azáltal nyerte el, hogy a 14. Lajos odaépítetett magának egy kastélyt, tulajdonképpen egy ilyen alternatív kastélyt arra az esetre, amikor a versailles-i társaság életet megunja, hogy legyen hova félrehúzódjon, tehát ez lényegében valami olyannak képzelhető, mint ugye Nagy Frigyes császárnak a Sanssouci nevű potsdami kastélya. Van kis Trianon kastély is, ez pedig ennek a bizonyos menedékkastélynak, ennek a nagy Trianonnak a menedéke lett volna. Az, hogy Trianon nekünk ezt juttatja eszébe, ezt a általunk szörnyűségnek tartott nemzeti tragédiát, ezt én egy pontosabban két örkény egypercessel illusztrálnám, hogy mit is jelentenek a szavak. Az egyiknek a címe Kettős öröm, in memoriam Karinthy Frigyes. Ennek a Kettős öröm nevű egypercesnek két tétele van, mondjuk így, hogy tétele. Az egyes az a horgászok lapja. Örömmel közöljük sportársainkkal, hogy a budapesti sütőipari vállalat keszegezéshez való tarhonyát hozott forgalomba. Ez az új és nagy jelentőségű találmány 10 dekás zacskókban minden szaküzletben kapható. Elkészítése a horgászfeleségek nagy örömére igen egyszerű. Forró vízbe dobva 5 percig kell főzni, majd leszűrni. A főzés után kb. Másfél órával éri el teljes rugalmasságát, aminek jó voltából a horgon 4-5 óráig is eltart, és keszegezéshez garantált sikerrel alkalmazható. 2. Keszegek lapja. Örömmel tudatjuk tisztelt olvasóinkkal, hogy a budapesti sütőipari vállalat, melynek emlékezetes horgászgaluskája már sokunknak örömére szolgált, most újabb tésztát hozó forgalomba. Ezt a tésztát tarhonyának hívják, és elődjénél jóval hozzáférhetőbb. A csöndes a víz, 4-5 óra hosszat is megmarad a horgon, tehát nincs okunk sietségre, kapkodásra. Keszegek, figyelem! Ne húzodozzunk, ne féljünk az újtól. A horgász tarhonya ízletes, tápláló, vitamindús. Fogyasszuk egészséggel. Nem mindegy, hogy ennek tarhonyát keszeg szemmel nézzük, vagy horgász szemmel. Így vagyunk ugye Trianonnal is. A másik egyperces, örkényféle egyperces, ami rávilágít a szavak relativitására, ennek a címe Itália. Az olasz karmester, miután végigvezényelt az állatosbált, nekivágott a pesti éjszakának. Hajnaltájban egy hölgyet invitált asztalunkhoz, akivel már több ízben táncolt. A vendégművész a tolmács közbenjárásával egy ideig udvarolgatott, aztán zsebébe nyúlt, elővette pénztárcáját és rátenyerelve várakozást teljesen nézett a tolmácsra. Lemez néhány szót váltott a hölgyel. Cinquecento, mondta aztán a karmesternek. Trecento, mondta a vendég, mert sok hallotta az összeget. Quattrocento, ajánlotta végül a tolmács. Ebben megegyeztek. Ennyi irodalmi hátteret kanyarítottam Alberic Magnard féle Trianon nevű zongora darabhoz, amit Jean Doyen fog egy Bösendorfer zongorán eljátszani nekünk. Majd utána egy Max Reger zenét fogunk hallani, amit tulajdonképpen Johann Sebastian Bachnak a negyedik G-dur Brandenburgi versenyének a kétkezes zongorára való átdolgozása. Úgyhogy maradunk Bachnál, ugyanis ezt a nagyirodalmi neki buzdulásban elfelejtettem az előbb megemlíteni, hogy a Magnard-féle Trianon Bach ihletettsége az kérdésen kívüli. Egyértelműen Bachról szól, a Bach iránti tiszteletéről. Akárcsak ez a következő Reger, Max Reger-féle zene, amit Norie Takahashi és Björn Lehmann fognak nekünk eljátszani.
Johann Sebastian Bach muzsikájával búcsúztatjuk tehát ma a műsorunkat. Jövő héten szombaton ismét várjuk Önöket. További kellemes estét kívánunk, a viszonthallásra.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.